Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett szent év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart majd, jelentette be Ferenc pápa a szent évre vonatkozó bulla közzétételével. A dokumentum szerint a szent év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A szent év a hagyomány szerint a római bazilikák szent kapuinak megnyitásával kezdődik. Az ünnepélyes nyitószentmisét a világ román kívüli egyházmegyében idén december 29-én celebrálják, a zárószertartást pedig jövő december 28-án. A remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullát tegnap az Úr mennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. Háromnapos magyarországi állami látogatásának végén Xi Jinping kínai elnök és házastársa Peng Liyuan közös ebéden vett részt Orbán Viktorral és feleségével Léva Janikóval, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő emlékeztetett, már 2009-ben Pekingben, amikor Xi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, célokat is meghatároztak. A Huawei és a 4iG vezetői együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten, új közös felhőszolgáltatási platformot alakítanak ki a hazai cégek, illetve a régióba települt kínai és távol-keleti nagyvállalatok számára. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7,1%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körüli mértékben, a kenyér 9, a baromfi hús pedig 6,5%-kal olcsóbb lett egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódhat. Az üzemanyagok 3/10, az élelmiszerek 2,1%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 3,1%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásványolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös benzin mai 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlaga. Hétfőtől ismét változnak az árak, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, míg a gázolaj esetében 2 forintos emelkedést jelent majd. Július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az Egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkár elmondta, a századvég tavaly novemberi felmérése alapján a megkérdezetteknek csaknem fele szerint leginkább az időpontfoglalás egyszerűsítésére lenne szükség az egészségügyben. A politikus Mátra Ázán a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán szólalt fel. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a gondosóra diszpécser szolgálata felkészítést kap, hogy tájékoztatással, információval, hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgyhogy gyógyszerészi feladatokat értelmszerűen nem vesz át. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az Európai Uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Újabb 100 000 hektáron tervezi javítani az Agrárminisztérium Magyarország természeti területeinek állapotát, közölte a szaktárca a Madarak és Fák napja alkalmából. Az erdőkre pedig a korábbiaknál háromszor akkora forrást, mint egy 310 milliárd forintot fordítanak majd, ismertették. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket. Erről a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt döntöttek, közölt az adóhivatal. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható holnap is, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.egf.hu olvasható.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgetünk, az Álmodozó szerelem című műről, mely könyvalakban ez idáig még nem jelent meg. Balázs Géza nyelvésszel és Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával összefogva most könyvalakot ölthetett a folytatásokban 1886-ban megjelent írás. Hallgassák nyitott szívvel Cseh Varga István gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvről beszélgetünk a mai napon itt a hallgatóknak?
Egy olyan könyvről, amelynek a címe Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza devecseri tanítósága idején keletkezett. Saját írói hangját, mondandóját kereste ebben. Az elődök és a kortársok hatása érződik, főleg Jókaié, ebben a sajátos szemléletben. Ehhez igazodik a narrációja, a kompozíciója is, tehát egy pályakezdő regény. De olyan pályakezdő regény, amelyhez asszociálhatjuk Vörös Marti Zalán futását, vagy Goethe ifjú Werther szenvedéseit, hiszen ott is a pályakezdő művek egy későbbi hatalmas, óriás művet előlegeztek. Hát nem eklektikus eseményregény csak, hanem több nála, és nem is csak kalandregény, hol ott mindez belejátszik a kompozíciójába. A lényeg az, hogy itt egy sorsfelmutatás történik, és ebbe Gárdonyi már fiatalon belekomponálta a végtelent, a szakrális, a szakralitás átragyogás lehetőségét. Vannak benne olyan szakrális textusok, amelyek későbbi remek művekben kiteljesednek. Olyanok, amelyeket a marxista irodalom történetírás le és kitagadott, és a jelenkori posztmodernség pedig figyelemre sem méltott. 1883. április 2-án 20 évesen kezdte el. Mégpedig életének olyan szakaszában, ahol nyiladozó szerelmek, csalódások, szakítások tarkították az életét, és aztán a mindössze 4 lapos győri közlönyben publikálta 1886. január 3-ától 1886. június 3-áig könyvalakú megjelentetését igazi trúvájnak tartom, unikálisnak. Keller Péter saját kiadásában bábáskodta fényre, dédapja születésének 160. évfordulójára, tehát augusztus 3-ára.
Ugye említi tanár úr itt a szakrális témakörökre koncentráló kompozíciót. Beszélgessünk még erről egy kicsit részletesen itt a hallgatóknak, illetve már rákérdeznék a keletkezés történetre, hiszen abba is egy kicsit már belekóstoltunk a cselekmény, illetve az esemény sorra is.
Igen. Hát még annyit, hogy Balázs Géza nyelvész professzor szakszerű szöveggondozásával vehetjük kézbe. 173 jegyzettel látta el, és kétféle kiadásban, puha és kemény táblásban is megjelent. Balázs Géza értékelés összegező. Az álmodozó szerelemről ezt írja, hogy izgalmas, kedves, emlékezetes, szórakoztató élményt jelent, és ha engedjük, egyben fölemelő érzéseket kelt az emberben. Na ezekről a fölemelő érzésekről kérdésére sok mindent el fogok tudni mondani, mert megismertem, megszerettem ezt a pályakezdő kis regényt. A fölemelő érzések tematikusan is szakrális. A fülszövegben azt írja Kellert Péter, Gárdonyi tanítósága kezdetén átélt személyes élményeire épülő példabeszéd. Tehát azt, amit ő eltanult kántortanítóként képzőben, az igehely és az értelmezése, a példázatok, a Jézus eszményre jellemző műfaj, a lelki tökéletesedésről szólnak. Mint ahogy később majd a remek műveknek a javításainál is látjuk, hogy vannak részek, ahol nem így csak jobbítás történik, hanem az adott pillanatban az író tökéletesedési igénye, tehát javítás és tökéletesedés együtt jelenik meg. A titkos naplóban így foglalja össze ezt a kérdéskör kulcsát, mondhatjuk így. A szeretet mértéke, mennyit képes valaki valakiért szenvedni? Persze Gárdonyi már itt alkalmazza a később mesterfokra kimunkált, hogy amit az olvasó fantáziájával, asszociációs képességével, társításával kitalálhat, azt nem kell leírni, nem kell elmondani, azt rá kell bízni az olvasóra. És hát ilyennek tartjuk azt is, amit elhangzott, hiszen folytatni tudnánk, hogy nem csak szenvedni a másikért, de hát ez a legnagyobb, ez már az üdvösséghez, az Úr Jézus szenvedése, a megváltás, ami kereszthalál életét adta megváltásunkért, hanem dolgozni, munkálkodni, jó ügyeiben segíteni, és tehetünk három pontot, hogy mi mindenben megnyilvánul mindez, és az utóéletének 101. évében most még inkább lehet érezni, hogy az eltelt évtized az egy hitelesebb, árnyaltabb Gárdonyi kép kialakításához alapot teremtett. A szakláris dimenzió alapos vizsgálata pedig nélkülözhetetlen, hogyha mi egyenesen ki akarjuk mondani, hogy Gárdonyi írói öröksége mi mindent jelent a számunkra. Tehát azért gond ez, mert észre se vettük, hogy az az ateista, materialista, marxista szemlélet az éppen ezt a szakrális dimenziót kitagadta, kizárta, és a többivel akart elhitetni, hogy ez a minden, és ő tudja a legjobb értelmezést adni. És az egész magyar irodalmat, amely azért mégiscsak keresztény irodalom már 1000 év óta, és tudjuk, hogy a kereszténység evangélium hirdetés a legfontosabb. De ahol megjelent a földkerekségen, ott kultúrát teremtett, ott művészetet teremtett, irodalmat teremtett. És az ómagyar Mária sírralomtól, de mondhatjuk a halotti beszédtől napjainkig, vagy Nagy Gáspárig, létezik ez a keresztény szemléletű, értéket teremtő kultúra és irodalom, és itt foglal helyet abban a bizonyos magas panteonban Gárdonyi Géza, és most már tudjuk, hogy nem csak a nagyművekkel, hanem az első kisregényével együtt.
Beszélgessünk akkor a cselekmény és esemény sorról is, ugye? Keletkezés történetben egy kicsit már így bele kukkanthattunk. Ugye első pályakezdő regényéről van szó.
Igen. A történetek pozitív kicsengésűvé tétele az ellentézisek révén is lehetséges, már itt érvényesül, amit később gyakran alkalmazott Gárdonyi. A lényeg ez, hogy Ilona az Istent imádta, Sándor a lánykát imádta. Tehát Isten szeretete, ember szeretet, férfinő kapcsolatában jelenik meg. Pajándi Sándor megszökteti Ilonát, elvonulnak a rengetegbe, zajlik az életük, gyerekük születik, meghal, Sándor szerzetesnek áll bánatában, majd kilép a rendből, megnősül, de csalódik, gyilkolni akar haragjában. De amikor a sírnál újra találkozik Ilonával, mindketten letérdelnek a gyerekük sírhalmához, közös imádságot mondanak, és kiesdik a kiengesztelődés szerelmét az égtől, és a kegyelem megadja nekik a szerelem újjászületését. együtt hagyják el a rengeteget. És a végén majd Sándor Ilonából áll az oltár elé, megáldja a pap szerelmüket. És hát itt a szakralitás, átragyogás egyik csúcspontja, és az, hogy Gárdonyi nem csak szépet, jót, igazat, szent dolgokat akart írni, hanem mindezzel lelki erőt is akart adni. Nem csak gyönyörködtet, nem csak tanítani akar, hanem benne van az, hogy közelebb-közelebb, Uram, hozzád, hogy a lélekben a tökéletesedést találja az ember minden gondon, tragédián keresztül.
Lepke szárnyon szálló órák, boldog percek voltanak, mikor együtt álmodoztunk a virágzó ház alatt. Fenn az égen holdvilág volt, lenn a földön némaság, az almafán a csalogás
hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Gárdonyi első regényéről, az álmodozó szerelemről beszélgetünk dr. Csé Varga István irodalomtörténésszel.
Most, hogy egy kicsit már beleláthattunk a cselekmény és az esemény sorba, így a hallgatók is, akik esetleg még nem ismerik ezt a művet, azt hiszem elmondhatjuk, hogy valóban több szakrális csúcspontja is van. A regény első szakrális csúcspontja a Szent Mise pompás leírása.
Igen, mégpedig tényleg pompás. Azért, mert a liturgia, a leiturgeo eleve azt jelenti, hogy szent szertartás a lélekért, a közösségért. És nagyon fontos a közösségért. Az Úr Jézus biztos, hogy alkalmanként egy-egy embert is tanított, szólt ne hozzá. De ő közösségben tanított. És itt is erről van szó, hogy a Szent Mise pedig ennek a csúcspontja, annyira, hogy ez a magaslati pont, hogy nem csak látvány szinten, hanem misztériumos látásmód szerint is ez a Szent Mise és a leírása, elbeszélése annyira empatikus, látható erejű, elbeszélés, hogy a jelzőket keresve valóban a pompás illik leginkább ide. Miről szól? Hát a legszentebb eucharisztia, a kommunióról, Jézus misztikus teste által, az ember megszentelése, a liturgiája lélekemelő közösségi élmény. És idézem Gárdonyit, ha valami szépet, lélekemelőt akarsz látni, menj el egy vasárnapon a falusi templomba, s amit ott szemlélsz, amit ott hallasz és érzel, felülmúlja képzeletedet. Üdítőleg hat lelkedre, s egy kedves emlékkel gazdagít. Folytatom az idézetet. Sándor meghatottan engedte át magát a vallásos ténykedés eme hatásának, s égi érzelmekben ringatózva szemlélt és hallgatott. Ez bizony nem csak látványsík, még csak nem csak a textusok, tehát énekek, hanem a léleknek a síkja, nem is akármilyen mélységgel. Gondolom, hogy ma is érezzük azt, hogy ha a Szentmisén énekel a hívő közösség, akkor megemeli. Akkor pedig mindenki énekelt, mert tudta a textust, a dallamot, és együttesen. És részese lenni ennek a Szentmisének, az nem hallgatást jelentett csupán, hanem a részvételt, az a titokzatos együvé tartozást, amely valóban lelkiélményt, közösségi lelkiélményt ajándékoz a jelenlévőknek.
Tanár úr, hogyha már szakrális csúcspontokról beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a regénynek a második szakrális csúcspontja az a Mi Atyánk Gárdonyi értelmezése, tehát Gárdonyi értelmezése szerint?
Igen, sőt, számomra a legbeszédesebbek egyike a könyvben, mert a Szentmise titkához, hát bizony, nem nagyon találunk szavakat, azt csak úgy csodáljuk és lélekben átéljük. De itt igen, mert konkrét, a legszentebb textusról van szó, a legismertebb keresztény imádságról az Új Szövetségben. Hát ezt nevezhetjük ugye Páternoszternek, mert ugye az úgy kezdődik a latin változat, Oráció Dominikának, az Úr imádságának, vagy ahogy a protestánsok szeretik emlegetni ezt a megnevezést, hogy az Úrtól tanult imádság. Tehát itt vagyunk, hogy a lelke a mi atyánk. A mostani szentmisében is, ugye lelke, fölállunk, elmondjuk, és utána még a kiengesztelődés is, hogy legyen békesség közöttünk, a Pax Tecumnak megfelelő kívánság, amely ugye nem csak jó kívánság, amelyet komolyan gondolunk, szívesen mondunk, abban a reményben, hogy a másik is, társunk is szívesen fogadja, és viszonozza is talán, hanem ez áldás kívánság. Tehát a jó kívánság szakrális dimenzióban. És ezt érzékeljük, hogy a mi atyánk, annak az imádkozása, az bizony az így szól Jézus tanításában. Mindig érdekes ez, hogy a bevezetés van mind a két változatban, amit ismerünk, hogy mi atyánk, ti tehát így imádkozzátok. Tehát a felszólítás megadja az utat, és a komolyságát is, hogy igen, erre készüljetek, így imádkozzátok. Hogy nem mindegy, mert olyan textus jön, olyan szent, hogy arra készülni kell lélekben. És hát ős minta lett a keresztény imádságban a mi atyánk, a mennyei atyához fordulás. És az a bátorítás, ami benne van, hogy kérjük bátran az atyától mindazt, ami ott szerepel, abban a meggyőződésben, hogy szeretetéből, jóságából fakadóan mindent megad nekünk, amire lelkünk javára az üdvösséghez szükségünk van. Az álmodozó szerelem mi atyánk textusának az értelmezése tematikusan is a szakralitás átragyogás mintapéldája. A nyitány pedig szenzációs. Tudjátok-e, mi a lélek szárnya, a mi atyánk? És már ami fölemel, ami ugye arra képes, amire szinte semmi, mint a madarat a két szárnya, a lélek szárnya, fölemeli a lelket, és a testet is megerősíti, és a folytatás is az akkori kor számait mondja, hogy 300 millió ember rebegi el minden nap egy gyönyörű költeményt, melyet 19 századdal ezelőtt alkotott az Isten lelkű szerző. Tehát egyértelmű az Isten lelkű, hogy ennek a szerzője valahol a mennyei atya. Ez dadogja minden nap az ártatlan kisded, ez sírja el a bűnbánó, ebben talál vigasztalást a sorsüldözött, ezzel ad hálát a boldog, ennek szavaival eszi kenyerét a koldus, ezt reszketjeló fonnyot ojkú og, ez a születés örömdolo, a halál búcsúszavo. Ezzel kísérik az eltávozott lelket mennyei útján, ezzel könyörögnek érette. Ebben az egyszerű, rövid miatyánkban, melynek említésére mai hitefogyott kor mosolyog, több gondolat remek van, mint a világ összes költőinek műveiben, több bölcsesség, mint az ó és újkor minden filozófusának koponyájában, több tartalom, mint Ponson eseményzuhatagos rakomboliában, több, mint a pekingi 6109 kötetes régi és újabb irodalom című műben. És azért érdekes, mert elhangzik ugye Ponson neve, a Pierre Alexis de Ponson du Terrey, nagyon termékeny francia író volt, de ma már csak ez a rakomboli inkább, ez a karakter megalkotójaként emlékeznek rá a szakirodalomban is. És hát nem döbbenetes, hogy mindenről tud, és mindez bevonja. Tehát az a 20 éves kántortanító műveltsége, az nyitott volt, tágos, a nagyvilágra, a világirodalomra, a világkultúrára tekintett. És a óha is az, hogy ó, bár mindenki tudna abban gyönyörködni, tehát ami szépség ebben van. És aztán megint idézetet mondok, milyen szép már a megszólítás, mi atyánk. És folytatja, visszatérve ismétléssel hangsúlyozza a nyitányt, hogy 300 millió lélek öleli át egymást testvérként e szóban, és szemeit a közös atyához emeli. Ez az, hogy ez a hitvallásunkban van benne, az összetartozás, a lelki, minden hívő is, az egész emberiség, és az egész világ, hogy összetartozik a teremtőben. Az egyesült szívek magasztos hálával, örvendő dicsérettel és alázatos megtéréssel kívánják, szenteltessék meg a te neved. Ennek is mélysége van, mert akkor a Szent Misel latin nyelvű volt. Tehát itt az hangzott el, hogy sanctificetur nomen tuum, az, hogy hagias teto to onoma, hogy a görögöt is idézzük a Vulgáta alapját. És aztán itt van a megszentelődés, hogy szenteld meg, Uram, és a te kegyelmed révén szentelődik meg. Az átváltozás és az átváltoztatás titka is benne van. Ha legyen meg a te akaratod, értelme, hogy érezte, hogy ez a legfontosabb. Kérhetünk bármit, de csak azzal, hogy legyen meg a teremtő akarata, mert anélkül nem létezik semmi. Egy zárójeles megjegyzés. Ez olyan, mint a soproni professzornak az Erdészeti Egyetemen az alapkérdése. Mi kell a tutajozáshoz? És mondják, hogy víz meg tutaj. És azt mondta, hogy nem, más is kell. Tutajozási akarat. A mi kérésünk köz is kell az atya akarata, hogy jósága, irgalma, szeretete révén ezt megkapjuk, és az történhessen, amit ő akar, de amit mi is szeretnénk a kéréssel elérni. És a folytatás is az a mindennapi kenyér. Ez azért érdekes, mert ezt Assisi Szent Ferenc és Ferenc pápa is külön kiemeli, majd ott külön szólok róla. De a mi számunkra ott van a himnuszban is, az értünk unság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektárt csepegtettél. Összetartozik egyetemes a magyar kultúra, nyitott volt ezer év óta a keresztény kultúra révén a világra. Nem is kérdés. Csak azt lehet válaszolni, hogy hála Istennek az volt, és még most is igyekszik az lenni. És hát eljutottunk, mert ez egy ilyen kis, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. Hogy vétett valaki, vétetteknek, akkor még ez így hangzott. Hát igen, rettenetes ítélet a gyűlölködőknek, a haragvóknak. Mert önmagukat se tudják föloldani, mert hát csak másban moshatod meg arcodat, hogy József Attilát idézzük. És ugyanígy van, a Szent Jónásnak a csodálatos titkát érzékelteti ez. Mert különben olyan, írja Gárdonyi, mintha átkot mondaná az önfejedre. Hát valóban, ez megint egy olyan mélység, amelyik tengerszemmélység. És amiről azt mondhatjuk, hogy állottam partjaid fölött, ugye, és nem lát bele a szem. És akkor jön az, amit nem beszélnek ma már, hogy igenis létezik a hit által megsejthető, sőt bizonyos fokig megérthető igazság, amely hit nélkül nem felfogható, de a hit segítségével még érzékelhető is, mint ahogy Gárdonyinak ez az értelmezése is ezt bizonyítja. Hogy a hálát leróva Sándor elmélkedik tovább, új és új szépségeket, szebbnél szebb ragyogó gondolatokat talál az Isten szerző csodás alkotású munkájában, és lelkét édes ábrándokba ringatja ma a magasztos imádság. Figyeljünk erre a kis részre. Ez nem azt mondja, hogy itt van egy lírai én, amelynek semmi köze a szerzőhöz, hanem a nagyobb igazságot mondja, hogy a legtöbbször vallomásban, művekben ott van a szerző. Lehet ott egy szerepjáték, ahol ez kicsit távolodik, vagy elválik, de ilyen esetben mélységesen ugyanaz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a leírás az bizony Sándor szemével láttad, érzékelted, de itt Gárdonyi beszél. Akkor is, ha megvan ez az áttétel. A gondolatai, a véghetetlen boldogság érzete ömlik idegein által, előíze az üdvözítő mennynek. A tábori öröm, az előzetes, az üdvözítő mennynek, a szentmise átélése, ha pompás az esztétikai, de mást is jelez, de hogy annál több lelki élmény, tisztító, lélekemelő, lélekerősítő közösségi élmény. És hát még a zárás mondom csak el, boldogok, akik szeretik az Istent. Hát mindenki, aki hívő, meg ismeri a Szentírást, asszociálja rögtön, hogy ez a boldog mondásokhoz kötődik. Ki is tudjuk egészíteni, mert annyira fontos dolog a számunkra, hogy hát ez, amit Gárdonyi úgy fogalmazott meg, az a módszer szépírói, hogy semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. És itt könnyű kitalálnunk azt, mert a társítóképességünk, asszociációkészségünk erre lehetőséget ad, kiegészítésre. Tehát így lehetne, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott a jó Isten. És akkor már is összekapcsoltunk itt olyan mélységet, ami valóban az arszakrának a része, a szakrális dimenziónak a része. És én nagyon szívesen folytatnám ezt tovább, de a lényeg mégiscsak az, hogy elindultunk onnét, hogy mi atyánk, hogy Páter Noster, hogy Páter Hémon. És ez a Páter szó még egy kis értelmezést kíván, és azzal zárom le, hogy eredetileg is, tehát e világi akkori értelemben a Páter a rómaiaknál apát jelentett. Páter familiást jelentett, családapát, aki helytartója volt a teremtőnek, a rendelés szerint, a családfő, sőt a szenátusban az öregek tanácsának a tekintélyes tagjait is Páternek hívták. Tehát a Páter Nosternek a égi szakrális értelmezésének ott van egy nagyon komoly időben rómaiaknál előzmény sorozata a jelentés rétegekkel bizonyíthatóan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban vendégem volt dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgettünk, az Álmodozó szerelem című műről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 20. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Főzött kézzünk, ajánlotta. Olyan éhes vagyok.
Ó, böbém, sóhajtott Cicamica. Nemigen van már mivel főzöcskézni. Elfogyott a kockacukor, a mazsola, a dióbél, a csokoládé, a füge. Minden elfogyott már. Sompolyogéknak sem tudom viszonozni a karácsonyi köszöntőt, hiszen tudod, hogy a pénzem elment kolbászkerítésre. Boltba nem járhattam, azt kellett ennem, ami a kamrában volt. Pedig a kockacukrot nem is szeretem.
Azért nézzük meg, erősködött Böbe. Hát, ha maradt valami.
Cicamica vette a gyertyát, és előre ment a kamrába. Böbe követte. Sajnos úgy volt, ahogy Cicamica mondta. A polcok üresen ásítoztak, a dobozokban csak néhány morzsa volt, üresen álltak a nagy bödönök is mind. Egy kis liszten és zsíron kívül semmit sem találtak. Böbe csalódott arcát látva, Cicamica így szólt.
Ne búsulj, Böbe, mégis fogunk főzőcskézni, sütünk sós egeret. Sós egeret?
Böbe jobban kedvelte az olyan főzőcskét, amikor apróra tört kockacukrot mazsolával, csokoládédarabkákkal, dióbéllel kevertek össze, és kis tányérkából kanállal megették. Cicamica azonban elmagyarázta, hogy a lisztet össze fogják gyúrni a zsírral, kis sót tesznek hozzá, aztán kisodorják, és az egérformájú szaggatóval kiszaggatják.
Minden egyes egérnek köménymagból lesz a szeme. Ez már igen. Ez főzőcske a javából. Böbe sürgött forgott, ajánlkozott, hogy majd ő gyúrja meg a tésztát.
Rendben van, egyezett bele Cicamica, csak előbb mossál kezet. Böbe nagyon hidegnek találta a vizet, ezért éppen csak az ujjahegyét mártotta bele. Septében megtörölte, és szaladt a gyúródeszkához. Cicamica ez alatt piros, sárga meg zöld papírból egérmintás papírláncokat vágott ki, hogy legyen mivel földíszíteni az asztalt. Az asztal közepére odaállította a világító betűs naptárt, amelynek első lapján szép, kacskaringós betűk villogtak. Boldog ünnepeket!
Az asztal már kész, büszkélkedett Cicamica. Hát a tészta? Az is kész, jelentette Böbe, és fölemelt a gyúródeszkáról valami szürke tömeget.
Jóságos vajas bödön, sikoltott Cicamica. Mitől olyan szürke ez a tészta? Biztosan nem mostál rendesen kezet. Böbe kétségbe esve nézte a szürke gombócot. Ki hitte volna, hogy a zsíros tészta ennyire leszedi a kézről a maszatot?
Cicamica szeméből mogyorónyi könnyek hullottak.
Ezt most eldobhatjuk, zokogta, olyan, mint a föld, és másikat már nem gyúrhatunk helyette, mert nincs egy szemernyi lisztem zsírom sem. Átkoplalhatom az ünnepeket.
Erre már Böbénél is eltörött a mécses. Együtt pityergett Cicamicával egészen addig, amíg eszébe nem jutott a lakoma típusú ajándékcsomag. Vajon mikor hozzák?
Az ablakhoz ment, félrehúzta a függönyt és kinézett. Az utca kihalt volt, egy lélek sem járt odakint.
Cicamica azt hitte, a madarakat nézi.
Csak morzsál nyugodtan a párkányra a tésztát, mondta hüppögve. Most nem jönnek a cinkék, mert már sötét van, de reggel, amint világosodik, itt teremnek és felcsipegetik.
Böbe bűntudatosan nyitotta ki az ablakot. Éppen végzett a tészta felmorzsolásával, amikor az erkély felől csilingelést hallott. Felkapta a fejét.
Cicamica, csengettek!
A füled cseng, Böbém, mondta Cicamica, orrocskáját a párnába fúrva.
Böbe azonban újra egészen határozottan hallotta a csengőt. Odaszaladt az erkély ajtóhoz, feltépte, és nagyot kiáltott örömében.
Oda néz, Cicamica!
Cicamica odanézett, és nem akart hinni a szemének. Fenyőgalyakkal, aranyszalagokkal, dobozokkal díszített nagy kosár állt a havas erkélyen, és a kosárban jóságos vajasbödön, mindenféle finom csemege.
Sonka, szalámi, szimatolt Cicamica, nem álmodom.
Nem, nem, kiabált Böbe, gyere, vigyük be a szobába. Összeülelkezve táncolták körül a kosarat.
Most megint teli lesz a kamrám, újongott Cicamica, és egyik dobozt a másik után szedegette ki a kosárból. Egyszer csak kiejtette kezéből az éppen kiemelt sajtot, és felsikoltott.
Egy béka!
Ez az én ajándékom, mondta Böve büszkén. Ne félj tőle, csak gumiból van! És megmutatta Cicamicának, hogy a békához labdában végződő hosszú, vékony gumicső is tartozik. Ezt a labdát kell nyomkodni, magyarázta, és akkor a gumicsövön át levegő áramlik a békába, és felugrik a földről. Így-ni! Szakértelemmel ugráltatta a békát körbe-körbe, és csodálkozott a sanda pillantásokon, melyel Cicamica a béka pályafutását kísérte. Olyan, mint egy igazi béka, mondta Cicamica borzongva, és bármennyire tisztelem is a békákat, nem kívánom, hogy a szép kis szobácskámban ugráljanak. Böbe nem akart hinni a fülének. Ekkora szerencse érné, ha ez igaz volna. Rövid lelkitusa után sóváran megkérdezte. Nem tetszik neked a béka, Cicamica? Mit tagadjam, nem tetszik. Akkor a tiéd lehet, mondta Cicamica nagy lelkűen. Böbe a nyakába borult. Köszönöm, édes drága Cicamica, köszönöm. Majd Leontin széke alatt fogom ugráltatni. Micsoda gágogás lesz. Később, amikor már jóízűen megvacsoráztak a lakoma típusú csomagból, megint oda telepedtek a kályha mellé a párnára, mert elálmosodtak egy kicsit. Cicamica farkára kötözgette a kosárról leszedett aranyszalagokat, Böbe meg sorba rakta a kincseit, a gumibékát, a sálat, a bársonycsirkét, a bélyegalbumot és a lányregényt, amelyben igen szép rajzok voltak egy sündisznó lányról és annak tüskés hódolójáról. Mennyi mindenem van, örvendezett, ennek külön fiók kell. Cicamica még nem is tudta, hogy Böbének saját íróasztala van. Ez nagy hatást tett rá. Jó neked, Böbe, dorombolta elgondolkozva. Sűn Sámuelék szeretnek, és mindent megtesznek, hogy jól érezd magad. Böbe nagyot ásított. Álmos volt már. Megdörgölte a szemét, és azt mondta. Nagyon jó nekem ott a szerkesztőségben. Minden borítékról levagdoshatom a bélyeget, és már a csőrt sem kell olvasnom. A gyertya leégett, kilobbant, már csak a naptár zöldes fénye világított. Cicamica dorombolt, dorombolt, Böbe pedig, nyakában a hófehér sállal, magához szorítva a gumibékát, a bársonycsirkét, az albumot és a lányregényt, mélyen aludt a párnán.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 20. részét Kútvölgyi Erzsébet olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
És az engesztelés nem más, mint felelősségvállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádióműsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt fogadjátok és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak, egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária, Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Itt is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző kis Szent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abba a füzetben minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusra, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a Jóisten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a